Üdvözlöm Önöket! Az internet a 21. században egyre többeknek a munka, a szórakozás és a kommunikáció elsődleges terepe. Azt viszont csak kevesen tudják vagy értik, hogy mi történik, amikor beírunk a keresőprogramba egy nevet, egy szót, vagy ha egy webes program segítségével lefordítunk egy szöveget vagy egy verset idegen nyelvre. Ilyenkor a háttérben a matematika, az informatika és a nyelvészet közös eredményeit, a nyelvtechnológia kutatási vívmányait használjuk. Ahogy ezek fejlődnek, úgy fejlődik az internet is. Ha sokan tudják, mi a Web 2.0 vagy a Web 2, ugye ez a kifejezés olyan internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amelyek elsősorban a közösségekre épülnek, és olyan információkat osztanak meg egymással, amelyet a közösség tagjai hoznak létre, illetve tesznek közzé. Azt is tudjuk, mit jelent a szemantika, ugye a nyelvészet egyik részterületéről beszélünk, a jelentéstanról, amely a nyelvi formák jelentésével, illetve jelentés változásaival foglalkozik. De arról viszonylag kevesen tudnak, hogy mit jelent az, hogy szemantikus web. Erről még a szakértők is vitáznak, hogy egész pontosan mit rejt ez a fogalom, illetve jön-e már a web 3.0 is. Ha jön, akkor vajon paradigmaváltást jelenthet ez? Ezekről a témákról fogunk beszélgetni a Minden Tudás Egyeteme mai kerekasztal beszélgetésén. Üdvözlöm vendégeinket is. Kornay András említette az előadásában ezt a szemantikus web kifejezést, egy úriembert emlegetve, Berners-Lee-t, hogyha jól emlékszem. Mit akar egész pontosan ez a fogalom?
Ezen azt gondolom, hogy sokan vitatkoznak, hogy mit akar egész pontosan a fogalom. Berners-Lee víziója tulajdonképpen két részből áll. Ebből az első és legfontosabb az, hogy egyértelművé kell tenni a dolgok jelentését.
Kornay András matematikus nyelvész, tudományos tanácsadó és címzetes egyetemi tanár. Számos eredmények közül külön is említendő az úgynevezett rejtett Markov modellek kiterjesztése az írás felismerésre.
Tehát tudnunk kell nem nekünk embereknek, hanem azoknak, akik a szövegeket rögzítik, vagy a szövegeket annotáló gépi programoknak, hogy például, ha megjelenik a Ford kifejezés, akkor Henry Fordról, az alapítóról van szó, esetleg a valahai Ford alelnökről, vagy a Ford motorgyártóról. Tehát egyértelműsíteni kell a dolgokat, akkor tudunk hasznosan információt kinyerni, hogyha mindenről, a legtöbb szó sok értelmű, egyértelművé tegyük, tudjuk tenni azt, hogy az micsoda.
Tehát magyarán itt elsősorban egy jelentés központú megközelítésről beszélünk.
Igen, igen, ezért is beszélünk szemantikus webről.
És ehhez képest mondjuk mi van most? Mennyiben tér el a mostani helyzet?
Ezek az algoritmusok, amelyek képesek az ilyenfajta jelentés egyértelműsítésre, ezek elég nagy hiba százalékkal dolgoznak. Tehát vannak ilyen algoritmusok, és az esetek 80-85%-ában jók, de az a 15-20% az nagyon érezhető.
Most direkt kinyomtattam egy szöveget, akár oda is adhatom önöknek ilyen indítás gyanánt, meg hogy vajon kijön rá ebből a szövegből, hogy ez melyik magyar regénynek egy gyorsan itt át mindenkihez eljuttatom, most úgy érzem magam, mint egy krupié. Hogy ez a Google Translate-tel lett lefordítva egy híres magyar regény második fejezetének első bekezdése. Lehet látni, hogy ugye rögtön ebben a szövegben is ugye belezavarnak magyar szavak, tehát hogy ugye "You're beautiful, healthy, plain students who have only one must lépnetek, that can be the endless impose", stb. Tehát látszik, hogy a fordító program bizonyos szavakkal nem tudott mit kezdeni. Ennyiben meg tudják esetleg állapítani, hogy ez honnan valósi? Még a kulcs szót kihagytuk aljas módon, mert a legelső szó az úgy kezdődött, amit mindent elárult volna, ami pedig nem más, mint a grunt kifejezés, amelyel a Pál utcai fiúk, igen, tehát a fordító program is helyesen egyébként úgy döntött, hogy nem fordítja le. Tehát ezeknek a hibáknak például mi az oka, hogy egy regény részletben jó pár magyar szó benne marad?
Hát itt nagyon sok ok van. De a legfontosabb ok az, hogy a számítógép nem ember.
Prószéki Gábor matematikus nyelvész, vállalkozó, az egyetlen kizárólag számítógépes nyelvészettel foglalkozó cég vezetője.
Tehát ugye azt azért, ezt mindenki sejti, de a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy az emberek elhiszik, hogy az az elektronikus agy. Bizonyos újságírók tehetnek is róla, hogy az emberek ezt talán nem helyesen hiszik így, és azt gondolják, hogy az jól van, amit a gép csinál, amikor egy ilyennel találkoznak, akkor megbotránkoznak, és úgy döntenek, hogy a gép semmire se jó, és általában a kettő között van az igazság. Tehát, hogy ezek a hibák azért vannak, mert ez egy olyan típusú fordító programnak a műve, amelyik megtanul az internetről javarészt szövegeket, ahol Pál utcai fiúkhoz hasonló fordulatok kevesebben vannak, mint mondjuk ugye a hétköznapi élet más szavai meg kifejezései. Ezt, ami itt látszik, nem tanulta meg elég jól, és hát kénytelenségből.
Ezt lejjebb tudjuk vinni még egyszerűbb, még közérthetőbb szintre? Tehát magyarán hogy születik meg, tehát ez a program hogy választja ki ezeket a szavakat? Hogy születik meg ez a fordítás verzió?
Hát az a fordító program, amelyikről most beszélünk, igen. Van más, milyen is, erről is talán
ez később. Ez azt Google Translate
igen,
volt.
Igen. Ez statisztikai alapon, statisztikáról az előadásban is sok szó esett. Tehát itt arról van szó, hogy ami nagyon sokszor előfordul egy mondatban, és a fordításában is, azt a program hát kilóra, darabszámra azonosítja, jé, ezek a dolgok itt ezzel együtt gyakran szerepelnek együtt. Valószínűsíthető, hogy a mondatnak egy-két-három szava, a másik nyelv egy-két-három szavával egyszerre fordul elő, tehát bizonyára az a fordítása, és iszonyú sok, tehát itt milliók, tízmillió, százmillió ilyen kifejezés.
De a jelentéshez ehhez semmi
köze. Fogalma nincs, és ezért van a hiba. Ő ezt a szót adott esetben, ami nincs lefordítva, nem látta, nem olvasta még, és ezért nincsen gondolata sem, hiszen, mint mondtuk, ugye a gép az nem ember.
András mondta azt, hogy ezt a 15%-ot is soknak tartjuk. Hogy ez valóban így van? Hogy ennyire türelmetlenek vagyunk már a technológiával szemben? Hogy akkor, ha már tényleg minden gombnyomás nem működik, akkor miért nem tudja nekünk a Pál utcai fiúk egy bekezdését ilyen flottul lefordítani?
Én azt gondolom, hogy a 15%-os becslés is még túlzottan jó becslés. Tehát én szerintem sokkal nehezebb a szemantikai feladat megvalósítása, és sokkal gyengében áll még ez a fajta projekt, amit megfogalmazott Tim Berners-Lee 2000-ben.
Szakadát István matematikus mérnök, szociológus a web magyarországi meghonosításának megkerülhetetlen alakja.
Azt az András nem idézte, én szerintem fontos az, hogy a programadó cikkben mit mondott a Berners-Lee. Azt mondta, mert az kifejezi azt, hogy tulajdonképpen nem jutottunk szinte még sehova. Mert azt mondta 2000-es cikkében, hogy és ahhoz pedig azt kell tudni, bocsánat, hogy 90-ben indult el a World Wide projekt, amit tulajdonképpen egy hihetetlen nagy karriert futott be 10 év alatt, és azt is a Berners-Lee műhelyéből kezdték el. És azt mondta, tehát egy évtizeddel a web indulása után, a Berners-Lee azt mondta, hogy az első évtized, a 90-es években megtanítottuk a gépeket olvasni, és most jön a következő évtized, és most meg kell tanítanunk a gépeket ebben az évtizedben arra, hogy megtanítsák, hogy tudják érteni a szöveget. Na, azt gondolom, hogy ebből szinte semmi nem valósult meg. És nyilván azért, mert a szemantika a legnehezebb része talán a nyelvi képességünk.
Mondjuk a beszéd részét ne hagyjuk ki, mert szerintem ez is egy érdekes fejlesztési terület, arra még visszatérhetünk.
De én hozzátennék valamit, ez a konkrét példa, a Pál utcai fiúk fordítása mutatja, hogy a jelenlegi fordítóprogramoknak nem csak szemantikai problémájuk van. A gép nem tud kezdeni semmit azzal a szóval, hogy kün. Benne hagyta azt, hogy kün. Egy ember érdekes módon, ha nem hallotta ezt a szót, hogy kün, akkor is becsülni fogja a szöveg összefüggésből, hogy ez az, hogy kin. Ez annak felel meg.
Plé Csaba akadémikus, pszichológus, nyelvész, a Műegyetem Kognitív Tudományi Központjának professzora.
András az előadásában nagyon sokat hangsúlyozta, és mi pszichológusok nem győzzük hangsúlyozni, hogy az ember hihetetlen könnyű és villámgyors mintázatfelismerő. A gépek, és ez nem csak a nyelvtechnológiában van így, hanem mondjuk a vizuális alakfelismerésben, tehát mondjuk a látógépeknek ugyanez a problémája, hogy az ember hihetetlenül jó alakfelismerő, ha ennél a künnél maradunk, az ő egész nyelvre vonatkozó statisztikai becslései szerint úgy gondolja, hogy itt más nem is lehet ennek a megfelelője, hogy csak kint. De ez nem egy tudatos döntés, mi azonnal ráértelmezzük. És tehát a gépi fordítás és a gépek technológiai problémája nem csak a jelentéssel kapcsolatos, azt akarom mondani, hanem hogy a künre minden átlagos 14 éves gyerek odaérti, hogy hát ez kin.
Mert hogy ez a gyerek 14 évet emberként töltött itt ebbe az univerzumban,
és ilyen pedig nem. A statisztikára, pontosan.
Bár ez nyilván az intelligenciával is összefügg, még a mesterséges intelligenciával azon gondolkoztam, amit mondott, hogy hát ugye úgy is szokták olykor definiálni az intelligenciát, mint hogy ugye az ismeretlen helyzetekben hogy tudjuk másképp rendszerezni, igen, és használni az információinkat.
Hogy a gépeknél maradjunk, gondoljuk végig, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy a számítógépek, amikor ki akarják szűrni egy internetes helyre való belépéskor a gépi motorokat, szóval az, hogy gépek lépjenek be, akkor egy kicsit torzított, ferdén mutatott és így tovább betüket és számokat mutogatnak, amit az ember azonnal könnyedén beír, ugyanennek a látássérültek számára megvannak az akusztikus, mert azt használja ki itt a számítástechnika, hogy a gépek nem tudnák felismerni, hogy ez az elferdített, ez is ötös, meg az is ötös. Tehát itt van egy olyan mintázat felismerési probléma, ami biztos összefügg azzal, amit Prószéki Gábor mondott, hogy 14 évet eltöltött. Ez nem mond ellent a nyelvstatisztikának. Mi emberek, a mi idegrendszerünkkel is hihetetlenül gyors statisztikai tanulógépek vagyunk, és elfelejtjük, csak egy példát hagy mondjam, mondjuk azt, hogy 4-5 éves korában, amikor a leggyorsabb a gyermeknél az anyanyelvi nyelvelsajátítás folyamata, egy nap egy gyerek 30-50 ezer szónyi szöveget produkál saját maga. És körülbelül ugyanennyit hall. Ez iszonyú mennyiség, ha egy statisztikai tanulógép mindig ennyi bemenetet kapna, és beszorozzuk a napok számával, akkor lehet, hogy közelíthetné már, hogyha megfelelő programokat kitalálunk, ezeket a mintázat felismerő kiegészítés. Hát ne felejtsük el, hogy magának az embernek a statisztikai, hogy is mondjam, tanulási bemenete hihetetlenül gazdag.
Visszatérve erre, azért nem teljesen fel egy regényt beadni egy gépi fordítórendszernek, hogy fordítsa le.
Hát nyilván, amikor ez egy...
Ez a türelmetlenség, ez kapcsolódik egyébként, amit már említett. Tehát igazából ez valószínűleg AI nehéz, tehát nem lehet igazából megoldani ezt a problémát, hogy szép irodalmi szövegeket normálisan sikerüljön lefordítani, de elég lenne, hogyha a kézikönyveket sikerülne normálisan lefordítani, úgyhogy nem robban fel az autó után, hogyha annak az alapján megcsinálom.
Varasdi Károly, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos kutatója. Vizsgálatainak kulcsszavai: szemantika, formális szemantika, formális ontológia.
És igazából itt látnám én azt, hogy a jövőben, tehát nyilván nem a szép irodalomra kell rá tenni a hangsúlyt, és nyilván nem ebben kell tesztelni ezeket a rendszereket, hanem a kognitív szövegekben, ez alatt azt jelenti, hogy a szakmai szövegekben valamilyen szinten, ez lenne a fair.
Igen, gondoljuk el, hogy egy felhasználói kézikönyv ugyanannak a holminak egy következő változatában igen hasonló. Nyilván lesznek különbségek, de ha csupa ilyent tanítunk meg a gépnek, csak felhasználói kézikönyveket egy adott termékről, akkor van esély, hogy a következő nagy biztonsággal olyan fordulatokat használ, amik helyesek. Ezzel szemben az internet nem felhasználói kézikönyv, hanem részben politika, babaszájt, sport, meg még ki tudja micsoda, és ezt mind egyszerre kellene produkálnia az internetes fordítóknak, nyilvánvalóan, mivel semmelyikben sincsenek otthon, ezért keverik. Egy szűk területen, ami lehet, hogy nem tenné lehetővé a másik területen való azonnali alkalmazást, kiválóan tudnának fordítani, csak ez viszont megint a türelmetlenség, hogy mindenki mindent szeretne egyszerre, és nagyon nehezen lehet azt reklámozni, mert lássuk be, hogy azért van egy olyan oldala, hogy az ember fölteszi az internetre, sokan ingyen, hogy lássák, milyen jó csináltam, de mivel az interneten mindenki mindent akar, ezért azok nem lesznek olyan jó fordítók, és ezért nehéz meggyőzni egy szűk szakterületnek a felhasználóját, hogy ez milyen jó lenne, ha az ő szakterületén volnánk.
És bocsánat, még egy megjegyzés, hogy a szemantikáról is volt szó, hogy ebben az esetben a Pál utcai fiúk esetében a szemantika nem igazán sokat segített. Egy olyan borzasztóan bonyolult rendszert, egy világmodellt kéne belerakni, ami teljesen esélytelen. Viszont mondjuk egy motornak a leírásában, vagy pedig egy processzor leírásában borzasztóan sokat tud segíteni, mert ez egy zárt világ.
Én inkább arra tenném hangsúlyt, hogy ha egyébként minden szöveg ott lenne az interneten, akkor is nagyon nehéz lenne a szemantikus web megvalósításának a feladata, mert egyszerűen a nyelv nagyon rugalmas, és azt, amit mi emberek úgy, hogy megtanulunk, hogy különböző kontextusokba belépve el tudjuk a különböző nyelvhasználati módokat könyvteni egymást, tehát adekvát módon tudjuk a nyelvet használni, tehát egy szónak, vagy egy hangszóalaknak az adott jelentését tudjuk az adott kontextusban használni és érteni, és kilépve egy másik kontextusban egy másikat használunk. Mondok, 1000 példát lehetne mondani, ott van a fogalma zsír, ami bizonyos kultúrákban ma egy értékelő kifejezés, zsír, hú, de jó. Most ezt egy másik szubkultúrában, akkor kontextusban betérni.
Hát a hentes boltban, igen, ott egy egészen más.
És a nyelv hihetetlen rugalmas, igen. Tehát egy szó alaknak, lehet, hogy 15-20, de inkább azt gondolom, hogy 50-100 jelentését is meg lehetne találni. Gondoljon csak bele, a kutyának hány fajta jelentését lehetne. Mert azt mondjuk, hogy kutya, és akkor tudjuk, hogy ez egy állat, egy emlős állat, de amikor azt mondom, hogy kutya ideg van, akkor másra gondolok, amikor kutya érzem magam, akkor megint másra gondolok. És ezt ilyenfajta példákat vég nélkül lehetne sorolni, ami mind azt mutatja, hogy a nyelvünket nagyon rugalmasan tudjuk használni mi emberek. És véletőleg az egy nagyon fontos képességünk, hogy a kontextust jól tudunk beazonosítani, és az, amikor belépünk egy adott kontextusba, le tudjuk szűkíteni a nagyon sokfajta jelentést.
Ja, átugrottuk, bocsánat, meg azt a kérdést, amit feltettem, hogy akkor miben különbözik a nemzetközi fordítóprogramoknak mondjuk a szisztémája, meg a magyaroké.
Hát ezt nem szeretném egy ilyen nemzetközi magyar ellentétre beállítani ki ezt a dolgot.
De azért érdekes, mert ugye a két megközelítés miatt érdekes, és ez alapvetően azért egy nagyon fontos különböző lehetőség.
Bocsánat, csak annyit vágnék, hogy ne csak a fordító programról beszéljünk. Az egy nagyon érdekes dolog, de a nyelvtechnológiánél sokkal szélesebb, tehát hogy általában a közelítés a világban és a magyar nyelvvel kapcsolatban. Én nem akarom elvenni Kornay Andrástól a szót, csak ezt
tulajdonképpen kétféle nagy áramlatról szoktak beszélni, és mind a kettő megtalálható nemzetközileg is, és otthon is. Az egyik az mondjuk, hogy statisztikai alapú megközelítés, a másik a szabály alapú megközelítés. De teljes hiba lenne azt mondani, hogy hát Magyarországon mi szabály alapúval dolgozunk, amíg ott külföldön statisztikai, vagy szó nincs erről. Például a magyar beszédtechnológiát véve, pontosan ugyanazokat a statisztikai módszereket használják, mint az angol, vagy a francia, vagy a német beszédtechnológia, teljesen megkülönböztethetetlen a kettő egymástól. Megpróbálkoztak történetileg, volt arra a kísérlet, hogy a szabályalapú rendszerekkel készítik a beszédfelismerőket, ezek megbuktak. Egyszerűen hatékonyabbnak bizonyultak a statisztikai rendszerek a szabályalapú rendszereknél. Miért volt ez? Ez elsősorban azért volt, mert azok az emberek, akik azt állították magukról, hogy nem tudom, sok nézőnek ismerős lehet a My Fair Lady, ahol látjuk a fonetikus professzort, aki mindent tud az emberi hangokról, mindent tud az emberi hangképzésről, csak három szót mondanak neki, és már megmondja, hogy pontosan melyik tájról származik a beszélő, mert a dialektusokról is mindent tud. Ezek a szakértők buktak meg, mert ők azt állították magukról, hogy ők mindent tudnak, az ő tudásukat kell belefoglalni a szabályokba, és figyeljük csak meg, hogy milyen jó kis beszélő és beszédfelismerő rendszerek lesznek ebből. Kiderült, hogy ez nem így van, mérhetővé vált az, hogy őt mennyit tudnak, pontosan ezekkel az információelméleti eszközökkel, amikről az előadásban volt szó, ők durván a tények harmadát tudják. Hát szabályosan mérhetővé vált az a dolog, hogy mondjuk egy kiejtési szótárban hány fajta kiejtés változatot tükröznek. Ez ugye a harmada, negyede annak, amit de facto találunk. A valóságban hát azt a gépnek mindet fel kell ismernie, mert lehet, hogy nem pont azt fogja a beszélő használni, amit ott a szótárban látunk. Tehát a szakértők jóval kevésbé voltak szakértők, mint azt magukról mondták. És
van ennek azért egy másik vetülete is, hogy ez az optimális helyzetben elhangzó beszéd felismerése, de hogy az ember az az ominózus koktélparti ügy, hogy az ember egy zajos helyen, ahol mindenki beszél, mégis tudom, hogy ő hozzám beszél, és alig hallom, mégis értem. Itt már nem csak azt a jelet dolgozom föl, mint amit a számítógép is feldolgoz, mert ő ebbe megzavarodik a nagy zajba, hanem én tudom, hogy nyelven van, adott esetben magyarul beszél, és én erre mind építek. Tehát a magyar nyelvi tudásom az a szabály alapú, amit ugyan a professzorokból nehezebben húztak ki, de nagyon-nagyon fontos, mert itt a statisztika nem tud annyira segíteni, hiszen a zaj elmos mindent, és ezért van az, hogy csöndes szobákban egyszál mikrofonnal kiváló minőségű beszédfelismerést is lehet csinálni, de zajos helyen az ember sokkal-sokkal jobb.
Szeretném azt azért egy picit kiegészíteni. Két dolog abban, amit Proszéki Gábor mond, két dolog szerintem erősen keveredik. Van a tudás, amit mi, mint emberek tudunk, az emberek lényegesen jobb beszédfelismerők, mint a gépek, ehhez vita nem fér. Nem csak a koktélpartés helyzetben derül ki, hanem ezer és egy helyzetben, ez világosan látjuk, hogy az emberek jobb. Ez a tudás, ez implicit tudás. Ugye ezeket a fonetika professzorokat mi azért szerettük, vagy azért nem szeretjük, mert ők verbalizálni tudják ezt a tudást, ők megmondják, hogy mi az, amit az ember tud. Na most ez a megmondás az, ami nagy korlátokba ütközik, ott van bennük ez a remek tudás, ugyanúgy, mint minden anyanyelvi beszélőben ott van, azokban is, akik nem állítják magukról azt, hogy ők különösebben értenének a fonetikához, és valahogy nem tudják elég jól verbalizálni. Rengeteg ilyen tudásunk van, tehát a biciklizni tudás azért az emberek nagyon nagy része megtanult gyerekkorában biciklizni, ugyanakkor nehezen tudná szabályokban összefoglalni, hogy hogyan is kell azt a pedált nyomni, mert ilyeneket tud mondani, hogy igen, a kanyarban be kell dőlni, de körülbelül ezzel véget is ér a bölcsessége, ez a biciklizni tudásnak egy töredéke az, amit verbalizálni tud.
És van egy olyan oldala, amit nem is nagyon szokott a, mondjuk az elképzelt higiénsz tanár úr próbálni verbalizálni, hogy az emberi beszédmegértés az beszélő független is, és meglehetősen korán kialakult beszélő függetlenné, egy 4-5 éves gyerek számára sem jelent problémát, hogy ugyanazt a szót a tévében mondottól, apjától, anyától, óvonénitől, ugye fizikailag, ha lemérnénk, egészen más akusztikai paraméterekkel, ugyanúgy azt hallja, hogy mind a kettő azt mondta, vagy mind a három, hogy ülj le. Na most ez a beszédfelismerő rendszerek számára igen sajátos problémákat jelentett, most már fokozatosan feloldják, de ne felejtsük el, hogy miközben feloldják is, az ember sokkal gyorsabban végzi el ezt. Tehát mi valahol, például amikor egy ilyen több szereplős beszélgetés van, akkor nagyon hamar mintákat veszünk az egyes beszélők alaphang magasságából, és néhány másodperces minta alapján be kalibráljuk, hogy ezek szerint ez a hang tőle kellett jöjjön. Ebben még mindig jobbak vagyunk, de ez nem nem áthidalhatatlan gond lesz a gépek számára, hogy a gépek gyorsasága még jobban nőni fog, ebben a dologban egy idő után szerintem utánozni képesek majd az embert. Csak tudnunk kell, hogy ez például egy olyan oldala az emberi beszélgetésnek, amit a hagyományos fonetika nem is próbált meg szabályokkal jellemezni, hogy micsoda variabilitás van az egyes beszélők közt. Ez csak mint egy tényt látjuk, és ez nincs a nyelvészeti könyvekben.
De tulajdonképpen nyelvészeti könyvekben sok statisztikai dolog sincs, pedig ugye itt, ahogy Kornay András mondta, ez az egyik nagyon komoly irány, hogy statisztika. És maga a módszer, nyilván most nem megyünk bele, matematikailag egyszerű. Azt lehet mondani, jól programozható, egyetlen dologra van szükség, őrületes mennyiségű adatra. És ez az őrületes mennyiségű adat egy adott esetben, mondjuk egy kisebb nyelv, vagy egy szűkebb szakterület esetén, még javában nem kielégítő mennyiségű. És hiába tudunk nagyon jó módszer csinálni, lám spanyolról, nem tudom, angolra, vagy kínaira kiválóan fordítanak, mert hát mindenféle üzleti okok támogatják, hogy sok szöveg legyen. Mondjuk a magyar-dán ugyanilyen fordító rendszernek, hát el tudom képzelni, hogy nincs jövője abban az értelemben, hogy a feladat megvan oldva, adat pedig nincs elég, és megkockáztatom, hogy nem is lesz elég, tehát hiába szeretnénk.
A magyar és a többi nyelv, szóval nyelvtechnológiai hozzáállása közti különbség, nem csak olyan elméleti problémák vannak, mint amire András utalt, hogy szabályalapú vagy statisztikai, hanem a célnyelv természetéből fakadó új meglátások, egy nagyon egyszerű problémát hagy mondjak. Fiatal korunkban, mondjuk 30 évvel ezelőtt, amikor már voltak számítógépek, de még csak nagyon ilyen mainframe, bonyolult gépek, minden, ha valaki nekem azt mondja, hogy számítógép, ha én azt írom, hogy barátságaimnek ezt könnyedén azonnal eldönti és kiavítja a helyes írás ellenőrző, hogy arra, hogy barátságaimnak, 30 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy ez akkor már egy igazi emberi gondolkodó mesterséges intelligencia. Most a magyar fejlesztések, éppen például Prószeki Gábor munkái is, és mások is megmutatták, hogy itt, mert a magyar ilyen szempontból egy nagyon izgalmas nyelv, elméletileg, hiszen veszünk egy olyan szót, hogy barát, annak csak a tő alakból, tehát barátságról még nem is beszélünk, több száz lehetséges alakja van, ugye barátom barátaimnak, barátaiménak, és így tovább. A helyesírás ellenőrző ezeket kezelni tudja.
És akkor nagyon... itt jön a szótövezés?
Igen, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan kezeli, szótövezéssel, szabályok használatával, vagy pedig egy hatalmas listából kinézi. Azért nem akármilyen kérdés, mert megint csak 30 évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy a hatalmas listából nem nézheti ki, hiszen ez nem fér el a számítógépbe. András nagyon szépen bemutatta, hogy nőtt a memória kapacitás. Ma ez az el, hogy nem fér bele, nevetségessé vált. 30 évvel ez azt hittük, hogy sose fér bele, de attól még igazi kérdés, hogy vajon mikor tud gyorsabb lenni a gép, hogyha szabályokat használ, vagy ha csak listát kell.
Ha jól értem, professzor úr azt mondja, hogy a célnyelvnek kell figyelembe venni a sajátosságait, és az alapján kell mondjuk felállítani egy teóriát, és azt bebizonyítani, vagy azt megcáfolni.
Hát, vagy hogy van a teória, és mondjuk a célnyelv, ha adott esetben a magyar is arról beszélünk, akkor ezzel a példával, amit Plé Csaba mondott, hát azok a barátaimnak, a barátunkhoz, a barátommal, stb. Alakok, ezekből relatíve mindegyikből nagyon kevés lesz, bár mindegyik a barátnak valamely formája, de ugye ez az angolban csak a friend szó lenne, amelyiknek hát minden alakja valahogy úgy néz ki, hogy friend, friend vagy friend. From, vagy to, vagy friend. Na most ezért ugyanakkor a mennyiségű szövegben sokkal gyakoribb egy szó előfordulása, sokkal jobban lehet nézni a környezetét.
Fontos azt is látni, hogy hogy egyszerűen rétegesen lehet csak építkezni, és én újra hangsúlyoznám, ez talán illúzió romboló, de talán az a jobb, hogyha ha láttatjuk, megértetjük, hogy, hogy egyszerűen még nagyon messze vagyunk sok mindentől, és a túlzott reményeket nem érdemes táplálni. Tehát a nyelv nagyon sok szempontból és sok dimenzióban bonyolult, és azt, amit a Plécs Csaba utalt, azt megoldottuk, durván megoldottuk, de már régóta, 5-10 éve megoldottuk, hogy a szavak helyesírását, tehát a szavakat önmagában kell kezelni tudjuk, a helyesírás jellemzők, a morfológiai jellemzők erre már régóta képesek. Ez egy nagy előrelépés volt, most már a pár éve a Google is használja ezt, és akkor amit korábban csak azt találta meg, hogy ha kutyára kerestek, most már kutyának kitartó, a kutya szóra keresett valaki, akkor azokat a szövegeket adta vissza, ahol ez szerepel, de nem adta vissza a kutyát a kutyáról a kutyáért találatokat, mert abban nem szerepelt a kutya. Amikor megtanították a Google-t is arra, hogy tudja kezelni ezt a szótevezést, akkor már azt visszaadta, az egy nagyon nagy előrelépés volt. De például mondjuk ezt, hogy mi minden nem tudnék. Hát például abszolút nem tudja a szinonimákat kezelni, amit az embernek nagyon könnyen megy. Tehát nem adja vissza az ebtenyésztékről szóló oldalakat, mert az nem kutya. Vagy nem tudja nagyon a nyelvtechnológiát, most nem a Google-re kell hangsúlyozni. A nyelvtechnológia nem tudja még egyáltalán mondatokat összefüggni. Tehát ami nagyon gyenge a nyelv.
Ha jól értem, akkor az egyik legnagyobb kihívás, amivel a nyelvtechnológia van foglalkozó szakemberek szembenéznek, az a szó jelentés egyszerűsítés. Nem? Tehát, hogy hogyan lehetne valami olyan komplex rendszert létrehozni, ami egyszerűsíti a jelentéseket, vagy egyértelműsíti, bocsánat, nem egyértelműsíti a jelentéseket.
Igen, tehát összefoglalva valószínűleg azt lehet mondani, ebben mindannyiunk egyetértünk, hogy nagyjából ezeket a nyelvnek a formai oldalára vonatkozó problémákat azt lehet mondani, megoldották. Tehát morfológiai jellemzők léteznek, elég jól működnek, szintaktikai jellemzők is léteznek, stb.
Azok nem működnek
jól. Nem működnek annyira jól, de azért vannak, viszont a szemantikával még ennyibe se állunk.
Igen.
Tehát igazából ez a jövő...
Statikus gyűjteményünk van arról, hogy a kutya az szőrös, ugat, és ilyen a tipikus kutyanév, ezeket mind felsoroljuk, de ha jön egy olyan, amit mi emberek dinamikusan értelmezünk, akkor ott vagyunk, hogy hát ha nincs benne ebbe az adatbázisban, akkor mit sem érünk vele.
Igen, és ez ugye nyilván azért is van, mert maga a szemantika az egy megfoghatatlan, nagyon szubtilis dolog. Tehát még a szó alakot azt látjuk, ugye az ember megnézés látja, akár fel is tudja bontani, ugye fonetikus, fonematikus írás, stb. Magát a jelentést azt nem látjuk. És most bejöttek új elképzelések, például ezek az ontológiák, formális gépi ontológiák, amik megpróbálják valamilyen értelemben a mi fejünkben lévő modellt objektifikálni, tehát kivinni a külvilágba, és azt a gép számára is használhatóvá tenni. Ezekből van nagyon nagyok is egyébként, a SAIC talán az egyik legnagyobb, ha jól tudom, ez a Douglas Lennartnak a munkája. Ő kifejezetten azért kezdte ezt el csinálni, mert neki volt egy Eurisco nevezetű programja, azt mondta, a doktori disszertációja volt, amiben nagyon elégedetlen volt a skálázhatósága, nem tudta úgy feldúsítani a benne lévő információkat, hogy valódi életbeli problémákra is tudja alkalmazni, és ő abban látta a problémát, hogy azért nem, mert nem tud a gép eleget. Tehát egy nagyon pici matematikai területre, valami számelméleti területre be tudta vinni az információkat, de amikor ki akart lépni onnan, akkor már nem ment. És akkor elkezdett építeni egy hatalmas adatbázist, ez lett a SAIC, az enciklopédiának a rövidítése, ami már nem is tudom, hogy hol tart, valami hihetetlen nagyságrendű tudás mennyiség. És hát ez egy nagy vállalkozás, emellett még van legalább 50-100 fajta ilyen kisebb ontológia, vannak szakmai ontológiák is, amik ugyanis csak orvosi.
Ez az, amire mondtam, hogy a statikus, és ez le van téve, és az a kérdés, hogy a program, amelyik fut, hogy tudja ezt a tudást használni. Tehát amikor ott a szöveg, amit egyértelműsíteni kell, akkor oda nyúl, lehet, hogy ott sok minden van, de azt is meg kell írni. Tehát nem elég pusztán felsorolni a világban levő dolgok és közöttük levő relációk nagy univerzumát, hanem pontosan kell tudni, hogy mekkora szövegrészt kell választanom ahhoz, amiben már egyértelmű az illető szó. És ez a szövegrész néha kimutat a tulajdonképpeni szövegből, és az illatok, és a nem tudom én, a társaság együtt határozza meg a kontextust. És ez a nagy baj tulajdonképpen, hogy a hagyományos, legmodernebbnek nevezhető, de hagyományos nyelvészet a mondattal foglalkozik, mint logikai egységgel, a számítógépen pedig, ha valaki keres, akkor egy dokumentumot, vagy egy weblapot adnak vissza, és valahol a kettő közt van az a mennyiség, mondjuk egy bekezdés, vagy egy olyan megnyilatkozás, amit úgy egy levegőre mondanak el. Hát abban lehetne megtalálni, de ennek nincs természetes határa. A nyelvészeknek ez egy kicsit már több, mint a tipikus mondatszintű világ, foglalkoznak vele, de relatíve kevesen. Az informatikusok meg azt mondják, hogy hát annyi minden van egy weblapon, ha egy szó szerepel kétszer valahol, Nekünk az teljesen mindegy, hogy az két teljesen különböző témájú szövegben, azon a portálon van, egy címe van neki. Amen. Tehát ez nagyon nehéz, hogy ezt a kettőt összehozni, megtalálni azt a mennyiségű szöveget, amiben a dolog már egyértelmű, és nem többet.
Most azon belül szelektálni nyilván, hogy most akkor mi a...
Kicsit hadd szúrjam be azt, hogy műfajilag is már régóta kitalálták azt, hogy van egy olyan információkeresési műfaj, ami más, mint amit a Google a szabadszavas keresők képesek nyújtani, mert őknek a látogató beírja a keresőkérdést, és akkor a Google visszad egy listát, hogy ezeken az oldalakon ezt biztos, hogy meg fogod találni. Ezzel az a probléma, hogy hát sokszor az ember egyetlen egy kérdést várna beírja, nem tudja valaki, hogy mi Budapest főváros, vagy Magyarország fővárosa, akkor nem oldalakat akar olvasni, nem azt az egy választ akarja tudni, hogy a Magyarország fővárosa Budapest. Ez a műfaji igény, amit a question answering, tehát a kérdés-válasz szolgáltatásokkal próbálnak meg kielégíteni, és ezen is már nagyon régóta dolgoznak különböző műhelyekben, például a Google is régtől fogva, úgy tűnik, mintha egy kicsit titokban, de dolgozik, gőzerővel dolgozik. Rengeteg olyan pici kis szolgáltatás van a Google-nek, ezt ajánlom bárkinek kipróbálni, amit a keresőablakban, ha tudja, hogy milyen szintaxis kell beírni, akkor egy ilyen kérdés-válasz rendszerű válaszokat kap. Ha például beírja azt, hogy movie 2, és egy angol film címet beír, akkor megkapja a filmnek a filmográfiáját, beír egy ismert popénekest, akkor annak megkapja a diszkográfiáját, és a többet amerikai telefonszámokat vissza tud adni. Tehát ahol tulajdonképpen a szövegből nagyon könnyen felismerhető mintázatot lehet kikeresni, azokra már speciálisan ráállítottak egy-egy szolgáltatást, és nyilván ezt azért csinálják már, még egyszer mondom, hogy picikét úgy a háttérbe szorítva, mert önmagában még ezek mind nagyon részterületeket képesek kiszolgálni, de amikor ezek már valamilyen kritikus tömeget elérnek, akkor lehet, hogy majd a Google is kiáll azzal, amivel mások már régóta foglalkoztak, az Ask Jeeves volt egy olyan kereső, amelyik azt ígérte, hogy ő természetes nyelvű kérdésre természetes nyelvű választat. Tehát egy kérdésre választat, ez egy másik probléma, hogy természetes nyelvű kérdésre természetes nyelvű választat, mert az is egy borzasztó nagy feladat, hogy az, hogy tudjuk megoldani, hogy az emberek kérdéseit, természetes nyelvű kérdéseit a gép természetes nyelven tudja visszaválaszolni.
Nincsen elég adatunk, ugye nagyon fontos abban, amit Csaba mondta, hogy a nyelvelsajátító 3-5 éves gyerek az naponta, nem tudom én, 40 ezer szóval találkozik. Nem csak 40 ezer szóval találkozik, ő kontextusban kapja ezt a 40 ezer szót, akkor például azt, hogy ülj le, ezt mindig abban a kontextusban kapja, hogy ő áll. Érdekes módon, tehát neki a szemantikáról sokkal könnyebb kialakítani egy modellt, tehát ennek az ülésnek, meg a lenek, ennek valami köze van ahhoz, hogy állni. Ugye az, hogy az ülés, az áll, azok rokon dolgok, ezt egy ilyen pusztán a szöveg alapján nagyon nehéz statisztikailag kiemelni a szövegből ezt a tényt. Igaz, de ez olyan, mint hogy a büdös és az ablak között is van egy fajta kapcsolat, amikor büdösen szeretjük kinyitni az ablakot, és nagyon könnyen de nincs olyasfajta oksági kapcsolat, mint amilyen az ülés és az állás között van az adott esetben. Tehát nem egyszerűen nincsen adat, hanem nincsen értelmezett adat. Tehát ez nagyon nagy korlátja a statisztikai megközelítésnek ezen a ponton, hogy nem is tudjuk, hogy mi az, amit igazából meg kéne tanulni a rendszernek, mert a beszéd felismerők, a fordítók, ezek mind azon alapulnak, hogy már van egy emberi fordítás. Valaki már lefordította ezt a szöveget, vagy egy nagyon hasonló szöveget az egyik nyelvről a másikra. Mi ebből a már fordított dologból lopunk, és veszünk ki apró darabokat, rakosgatjuk össze addig, amíg a mi fordításunk össze nem áll. Így a jelentésnél, a megértésnél ez nagyon nehéz. Hát szó volt arról, hogy van egyfajta írásunk, ugye a beszéd, ez csak valami zaj, de nekünk mégis van egy szimbolikus rendszerünk, amivel ezt át tudjuk alakítani ilyen egymás utáni szimbolokra. Ugye gondolatírása senkinek nincsen. Tehát több kísérlet volt az évszázadok során kialakítani valamilyen fogalmi ABC-t, fogalmi írásokat. Ezek mind kudarcot vallottak, nem tudjuk, hogy hogyan kell a fogalmakat leírni, nem tudjuk, hogy hogyan kell az elemi egységeiket megtalálni. A hangoknak ismerjük az elemi egységeit, nagyon jól tudunk velük dolgozni.
Végülis az a kérdés, hogy egy ilyen szöveguniverzumból lehet-e szemantikát kipárolni, vagy nem. Vagy pedig, amit az András is mond, és Turing is mondott előtte, hogy igazából akkor lehetne egy olyan gépet csinálni, aki olyan lenne, mint mi, hogyha úgy nevelnénk fel, mint a gyereket. Tehát igazából interaktálna a környezetével, a fizikai környezetével, és valószínűleg a szemantikának a mélyén valóban ez az interakció van, a fizikai interakció van, Ugye a pszichológusok meg a filozófusok beszélnek az intencionalitásról, hogy lényegében jeleknek van valamiféle vonatkozásuk a szövegen kívüli valóságra. Igen. Tehát itt egy kicsit azért is, ez egy filozófiai kérdés nyilván, hogy most kell egy ilyen megtestesült, tehát az intelligenciának meg kellett testesülve lennie ahhoz, hogy valódi intelligencia legyen, vagy elképzelhető egy puszta szimbólum manipulációs rendszer, és akkor ő is tud intelligens lenni erős értelemben, tehát valódi értelemben. Van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem is, jó ellenérvek vannak arra, hogy valóban nem lehet. De a kulcsa az egésznek ebből a szempontból, azt hiszem, amit az András is körüljárt, és amit a Csaba is valami értelemben említett, ez az intencionalitás, ez a mögöttes vonatkozás, amit egyáltalán nem értünk. Tehát nagyon sok elmélet van arra, hogy néz ki, de nincs egy jó fizikalista elmélet, vagy nincs egy jó olyan empirikus, tehát mondhatom.
Tehát előbb meg kéne értenünk ahhoz, hogy meg tudjuk tanítani.
Vagy legalábbis párhuzamosan kéne valahogy menni, de borzasztó nehéz, hogy ezt még valamikor Brentano hozta be a képbe, de lehet valószínűleg előtt, Csaba jobban tudja, valószínűleg előtte is már más is behozta tulajdonképpen ezt a valamire való vonatkozást, és mostanában Dennett és egy nagyon jó angol száz filozofusok, analitikus filozofusok foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Valahol ez a kulcsa, ezen a kulcsa annak, hogy megértsük. Én nem azt mondom, hogy ez kell a nyelvtechnológiához, mert nyilván nem, programot lehet anélkül is érni, hogy ezt értenénk, de valahogy nem értjük a problémát magát, én nekem az az érzésem. Tehát...
Hát szeretném még ehhez hozzátenni, hogy tehát az eredeti kérdésre is válaszoljak egy kicsit. Nem az a baj, hogy a 10.-11. osztályosok szövegmegértési szintjét nem tudjuk utolérni. Az a baj, hogy az 5 éves gyerek szövegmegértési szintjét nem tudjuk utolérni. Végtelen messzeségben vagyunk még attól, hogy olyan szinten tudjon a számítógép együtt működni az emberrel, ahogy egy kisgyerek tud.
Professzor úr?
Én csak azt akartam, hogy mélységesen egyetértek, csak azzal, amit Varasdi Károly mondott, hogy hát ahhoz, hogy a szemantikát a nyelvtechnológia kezelni tudja, ahhoz valahol logikailag szükség lenne arra, hogy a gépeink egy világban interakciósan létezenek a fizikai tárgyakkal, meg a emberi viszonylatokkal együtt, és ennek tudjuk az összes problémát. Csak védeni akarom a nyelvtechnológiát, ezek azok a problémák, ahol a nyelvfilozófia és a nyelvészet is mindig elakad. Egyáltalán nem véletlen, hogy magán a nyelvészeten belül is az alaktan, a fonológia vagy a szintaxis sokkal szilárdabb, mint a szemantika, mert a szemantika állandóan ebbe a gondba ütközik, megpróbálja mindig kikerülni, hogy az emberekről meg a világról is kellene szóljon. De én szeretnék egy pillanatra visszatérni arra, amit szerkesztő úr mondott, és ami Varasdi Károly is utalt már, meg a András is, hogy mi van a 10-11 éves gyerekkel. Ugyanis itt egy nagyon érdekes interakció is végbe megy. Nem a nyelvtechnológia, ez nem a nyelvtechnológia gondja, hanem a web, a könnyen, gyakorlatilag ingyen hozzáférhető szövegmilliárdok és az emberek között. Az egyik, és ez nagyon fontos a pessimistákkal szemben, hogy a web hatására valójában ma az emberek, az átlag emberek és a gyerekek is a szó technikai értelmében sokkal többet olvasnak, mint 10 évvel ezelőtt olvastak. Az más kérdés, és itt jön az izgalmas változása magának a felhasználónak, hogy hogyan olvasnak, mennyire mélyen. Érdekes módon sok kultúrkritikus van, például egy Susan Greenfield nevű oxfordi neurobiológus, tehát nem hogy is mondjam, nyelvtechnológus, aki azt mondja, hogy valójában az történik, hogy a könnyen hozzáférhető szövegek hatására mindannyian úgy olvasunk, mint egy Google kereső, csak kulcsszavakat keresünk, nem értelmezzük, ez sokszor még velünk értelmiségiekkel is előfordul. Cikket írok, közben idézetet keresek, már csak teszem be az idézetet, ugye másolom, kivágom, stb.
Hát, hogy látjuk azt, hogy melyik sor fontos, melyik kevésbé
dolog,
fontos.
Tehát, hogy egy új, ilyen értelemben vett kölcsönhatás is van, a könnyű, gyorsan váltogatható szövegek olvasása és maga a nyelvtechnológia között. Valójában az a típusú nyelvtechnológia, amit úgy szidunk, hogy így nincs benne szemantika, úgy csak a formát, meg szóalakokat, meg kollokációkat néz, ez egy bizonyos olvasási technológiának megfelel.
Tehát arra utal.
Tehát itt van egy ilyen ez nem kultúrpesszimizmus akar részemről lenni, hanem egy érdekes konvergencia.
Én csak egyetlen lábjegyzetet hagynék itt ebben a témában, ami inkább talán az ön szakterületére utal, hogy azt olvastam egy eszébe, hogy kommunikáció technológiai elidegenedés visszavételének a korát éljük. Gagyi Ágnes tanulmányában olvastam, hogy a hálózott individuum az új otthonosság polgára. Tehát, hogy már nem az a fajta negatív megközelítés van, hanem ez a Web 2.0 kapcsán ez a közösségépítés, és egy egészen másfajta megközelítése. Lábjegyzet bezárva.
Nagyon tessék. Magasan repülünk, és ez nagyon érdekes, de én most leszállnék egy kicsit, különösen előző két kérdést összevonva. Tehát volt egy olyan kérdés, amiben elszaladtunk, hogy mennyire figyeljük a felhasználót, akinek ezek az eszközök mégiscsak kellenek, és a másik pedig ez a magyar nem magyar, amit teljes joggal nem lehet így megkülönböztetni, de mégis. A mégis azt azért mondanám, mert vegyük észre, hogy ez közben egy üzlet, egy iparág is, nem csak tudomány. Tehát itt most nagyon a filozófiai részéről beszéltünk, ugye magam ezt régebb óta művelem, tehát valahogy ez a földhöz ragadtság nagyon fontos, és például lehet látni, hogy sokkal jobb megoldások is lehetnének egy adott feladatra, nem ilyen magas szintűek, mint az előzőek. De például sokkal tovább lehetne javítani, teszem azt a nyelvhelyességi eszközöket, vannak rá ötletek, a piac betelt, és akik ezeket igénylik, nem föltétlen igényelnek ennél sokkal jobbat. A felhasználó igényelne, ő várja, hogy legyen.
De ez most a világban, csak próbálom értelmezni most a laikus szempontjából, tehát mondjuk a Google-nak az ingyenes szolgáltatásai,
most
Google,
most ne Google-ezünk, mondjuk azt, hogy bármelyik egy magyar helyesítési program mondjuk lehetne még jobb, még igényesebb, de tulajdonképpen szép magyar kifejezéssel be van lőve az a szint, ami már elég sok embernek, és ez elég is. Innentől kezdve nagyon nehéz úgy tovább menni, egy üzleti alapon olyan fajta igényt generálni, hogy azért vegyenek, mert még egy kicsit jobb lesz. A kicsi az 1-2%, ezért már nem érdemes. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy az angolnál egész más a cél, mert az angol az egy olyan nyelv, amit hát több milliárdon beszélnek, ha akarnak, ha nem. A magyar az egy lokálisan definiált tömeg, tehát itt magyar helyesírási programot nem fognak gyártani Spanyolországban.
Tehát már nekünk meg kell elégedni a 95,5%-kal.
Megcsináltunk valamit, létezik, de annak a javítása már nem feltétlen megy üzleti alapon, még akár ingyenes alapon sem, mert ki az, aki csak azért csinálja, hogy jobb legyen. És ez nagyon fontos látni, hogy ezek az eszközök tulajdonképpen a végfelhasználót célozzák meg, és mondanék másikat, hogy mi mindig, amikor fordítunk, tudat alatt az angolról meg a magyarról beszélünk. Azért itt élünk ebbe a régióba, mikor lesz szlovák-magyar fordító, mikor lesz lengyel-magyar szótár jobb, mint ami van, vagy román. És ebben azt mondjuk, hogy rengeteg technika van, amivel ilyen szövegekből már lehetne gyártani viszonylag hatékony a nyelvtechnológiai eszközökkel ilyesmit, viszont üzleti alapon ez nem megy, mert senki nem akar kiadni egy román-magyar szótárt, mert az angolt lehet eladni, a többi pedig nem számít. És ez egy nagyon fontos üzenet, hogy nem csak tudomány van, hanem vannak olyan technológiai eszközök, amivel ilyesmit lehetne gyártani. De
akkor ebbe bele kell avatkozni valahol kívülről, hát, mondjuk az állami részéről?
Igen, és azt gondolom, hogy nem föltétlen kutatás, hogy itt javarészt MTA, meg akadémiai dolgokról beszéltünk, ez nem föltétlen kutatás, ezt meg kell csinálni, és tudjuk, hogy kézben vannak a dolgok, üzletileg nem éri meg. Viszont valakinek meg kellene tennie, hogy legyen ilyen. Tehát ez egy sokkal földhöz ragadtabb aspektus a nyelvtechnológiának, de a hétköznapi embert segíteni, mert mondjuk ebben a régióban igenis fontos, hogy a szomszédos országok nyelvei között legyen kommunikáció, számítógépesen is, és erre se a Google, se senki nem fog koncentrálni, ha mi nem. Ez viszont üzleti alapon nem lehet.
Azt gondolom, hogy ez, amiket a Gábor mondott, ez nem az egyetlen ilyen terület, ahol hatékony állami beavatkozásra van szükség. Ilyen például rendkívül fontos része a nyelvtechnológiának a bármilyen értelemben hátrányos, hogy mondjam, képességűek helyzete, csökkent hallók, csökkent látók. Ma már vannak olyan betegségek, amiknek eredményeként az ember nehezen beszél, akadozva, rosszul beszél. Vannak olyan beszédfelismerő rendszerek, amik jobban megértik, mint az édesanyja. Tehát be lehet egy olyan algoritmust tanítani, ami jobban megérti azt, hogy a beteg most egy pohár vizet szeretne, mint az őt kiszolgáló személyzet, de tényleg az édesanyja ki lehet mérve ez a dolog. Tehát
de akkor ez statisztikai alapú gondolom.
De most ez mindegy ebből a szempontból. Az a fontos, hogy egy ilyen, ez nem gazdaságos, hogy ez van. A technológiában már benne van ez a potenciál, de ez nem egy üzlet. Hát hány emberről beszélünk, a lakosság egy töredék százalékkal, ugyanúgy a magyar nyelvet is a lakosság, a világ egy töredék százaléka beszéli. Hát tudomásul kell venni, hogy vannak ilyen piacok.
De amikor nagyobb számban élő fogyatékos embereknél vagy vakoknál gyengén látóknál azért ott nagyon komoly, ön is említette, beszédfelismerő programok, beszédsegítő programok léteznek.
Ez az csak, hogy a magyar esetében ezt támogatni kell, mert üzleti alapon ezt nem fogja senki felvállalni, és bár tudományosan teljesen rendben van minden, a megcsináláshoz végül olyan típusú támogatás kell, amit üzletileg nem lehet biztosítani, mert nem ez a cél. Tehát ez egy nagyon fontos terület, amit Kornay András mondott.
Hát és még nyilván rengeteg van. Tehát ha az információtechnológiát valamilyen szinten támogatja az állam, a magyar állam, akkor azt gondolom, hogy ott első helyek között kell legyen az, hogy a leginkább kultúra és nyelvspecifikus információtechnológiát, tehát a nyelvtechnológiát támogatja. Ezt mások nem fogják támogatni, illetve csak bizonyos szintig támogatják. Amennyiben ez fontos számunkra, akkor azt itt fogják művelni azok az emberek, akik ezt a kontextust, a magyar kultúrát, magyar nyelvet naponta művelik, benne élnek. Tehát azokat a pici, a mások által már el nem végzett pár százalékos ráfejlesztéseket, azt már csak valószínűleg csak itt is, mindig csak itt fogják megfejleszteni a fejlesztők. Azt pedig itt kell megfinanszírozni.
Igen, és egy kicsit félő, hogy elmegy a hajó, tehát például az utánpótlással kapcsolatban is elég nehéz. Elég sok probléma, ami kerestünk embert ugye egy projektre, és nem nagyon volt. Tehát aki írt a nyelvtechnológiához, tehát programozó van rengeteg, aki írt a nyelvtechnológiához, ért a korpusznyelvészethez, ilyesmi, ez olyan nincs.
De bocsánat, ahhoz nyelvészetet kell tanulni, informatikát, matematikát?
Hát ez egy interdisziplináris terület igazából.
De már pszichológiát gondolom.
Pszichológiát nem feltétlenül. Nagyon jó, hogyha valaki ért a kognitív pszichológiához, én is jártam a Csaba órájára annak idején. Úgyhogy, de nem nyelvészetet, azt mindenképpen meg kell érteni a problémát. Kell egy algoritmikus gondolkodásnak lenni, tehát ez az informatikával kapcsolatos. Az ugye összekapcsolódik tényleg a matematikai modellezési képességet, tehát képes modellezni bizonyos.
De ez nem működik, hogy egy csapatban van három különböző szakember?
Hát, hogyha minden három teljesen különböző, akkor azok, amíg összecsiszolódnak, az nagyon hosszú idő, és semmi biztos, hogy sikerül.
Az biztos, hogy talán a saját tapasztalatomat mondhatom, hogy én most éppen ezzel a szinte egy időben, 20 évvel ezelőtt kezdtünk el egy olyan vállalkozásba, amelyik hát a mai napig ilyen típusú tevékenységgel dolgozik, és ennek az az érdekessége szerintem, hogy amikor elkezdtem, akkor erre a két területre ráláttam, valahogy nekem ilyen szerencsém volt. De akik versenyeztek velünk, nagyon sokszor csak informatikusok, csak nyelvészek, azok más pályára kerültek egy idő után. Tehát muszáj ennek a kettőnek összejönnie, és ez nem újdonság, mert már 20 év óta létezik még magyar területen is ez az egész, de még sincs elég, hogy mondjam, híre vagy súlya, és talán egy ilyen beszélgetés segített, hogy valaki felfedezze, hogy ezek nem csak ilyen lárpulár előhozott problémák, hanem amit Szakadát István mondta, itt egyszerre a világ top technológiája és a mi kulturális örökségünk így találkozik, és ezt csak mi nekünk lehet megoldani.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Professzor úr, ön, hogy mondjam, mivel lenne, mi lenne az az áttörés a szemantikus web esetében? Tehát mi lenne az a fejlődési szint, az a kutatási eredmény, amelyre azt lehetne mondani ezen a téren, hogy ez valóban egy nagyon komoly áttörés?
Azt gondolom, hogy az első áttörés az tényleg itt várható a csökkent látók, csökkent hallók és környékén. Ők ugyanis rá vannak kényszerítve. Ugye fontos, ez ugye megszületett a beszéd megértő írógép. Ma már mindenki minden nehézség nélkül betaníthatja a saját számítógépet a saját hangjára, és egész jó hatásfokkal leírja azt a szöveget a gép. Tehát gyakorlatilag kevesebbet kell rajta javítani többnyire, mint aki csúnyán gépel a saját szövegén. Ennek ellenére ez nem terjedt el. Az emberek nem szoktak rá arra, hogy mikrofonra beszélnek, és a szöveget, hát mondjuk piszkozott formájában veszik át a géptől. Kik használják ezt? Ezt elsősorban azok használják, akik nem tudnak gépelni valamilyen okból. Vagy azért, mert a kezük fáj, vagy valami súlyosabb bajuk van, vagy azért, mert éppen foglaltak. Valami más csinálnak, egy sebész, miközben a betegen dolgozik, ő csak oda tud szólni a mikrofonba, hogy ezt és ezt látja, ezt és ezt kéri, nem tud közben mellesleg ott a billentyűzettel vacakolni.
Tehát ezek lehetnek azok az alkalmazások, ahol először látványos eredményt lehet ezen a téren elérni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönjük, hogy eljöttek. A nyelvtechnológia aktuális helyzetéről és jövőbeli perspektíváiról beszélgettünk. Ne feledjék, hogy ehhez a témához is tartozik még egy előadás, illetve egy ismeretterjesztő film a Minden Tudás Egyetemek 2.0 sorozatában. Az összes elkészült műsorunkat megnézhetik honlapunkon, a mindentudás.hu-n. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!